Már 2 hónapja, hogy apámat elbúcsúztattuk. Itt a nyár, de a gimnáziumban már rég, még a tavasszal kiadták a vakációt. Arra hivatkoztak, háború van. A repülőgépek is gyakran jönnek bombázni a várost, s a zsidókról is hoztak azóta újabb törvényeket. 2 hét óta magam is dolgozni tartozom. Hivatalos papíron értesítettek állandó munkahelyre nyert beosztást. A címzés Köves György kisegítő előképzős ifjúnak szólított, s így mindjárt láttam, a Leventék keze van az ügyben. De meg hallottam is, hogy mostanában gyárakban vagy effajta helyeken juttatják foglalatossághoz, aki a koránál fogva még nem lehet egész értékű munkaszolgálatos, mint ahogy én se. Velem is vagy 18 fiú van még így együtt, hasonló okból szintén 15 év körüliek. A munkahely Csepelen van egy bizonyos részvénytársaságnál, amelynek Selkő olajfinomító művek a neve. Így azután még egyfajta kiváltságra is szertettem voltaképpen, mint hogy sárga csillaggal egyébként tilos a városi határokon kívülre menni. Én azonban szabályszerű igazolványt kaptam készhez, a hadiüzem parancsnokának a pecsétjével is ellátva, és ez intézkedik, átléphetem a csepeli vámhatárt. Maga a munka különben nem mondható igen fárasztónak, s így a fiúk társaságában eléggé szórakoztató is. Amolyan segédletből áll kőművesi feladatkörben. Az olajtelep ugyanis bombatámadásnak esett áldozatul, s a repülőgépek kártevését kell iparkodnunk helyrehozni. A pallér is igen méltányos hozzánk, akinek a keze alá tartozunk. Hét végén még fizetést is elszámol nekünk, épp úgy akár a rendes munkásainak. De mostoha anyám legfőképp az igazolványnak örült. Addig ugyanis valahányszor csak valami útra keltem, mindig igen aggodalmaskodott, miképpen igazolnám magam, ha netán úgy hozna a szükség. Most viszont már nincs miért nyugtalankodnia, hisz az igazolvány tanúsítja rólam, hogy nem a magam kedvére élek, hanem hadi szükségű hasznot hajtok a gyáriparban, és ez már egészen másfajta elbírálás alá esik természetesen. A családnak is ugyanez a véleménye. Csak mostohanyám nővére sopánkodott kissé, mert hogy ilyen módon testi munkát kell végeznem, s már-már könnybe lábbadó szemmel kérdezte, ezért jártam a gimnáziumba. Mondtam neki, szerintem ez csak egészséges. Vili bácsi is mindjárt nekem adott igazat, s Lajos bácsi is intette, el kell fogadnunk Isten rólunk való rendelését. Erre aztán elhallgatott. Akkor még Lajos bácsi félrehívott, s pár komolyabb szót is váltott velem. A többi közt intett, ne feledjem, hogy a munkahelye nem csupán magamat, hanem a zsidók egész közösségét is képviselem. S hogy így miattuk is vigyáznom kell a magaviseletemre, mivel ebből most már ő rájuk, mindőjükre nézve vonnak le ítéletet. Csak ugyan, erre nem is gondoltam volna. De hát beláttam, persze igaza lehet. Apámtól is pontos időben érkeznek a levelek a munkatáborból, hál' Istennek egészséges, a munkát jól viseli, és a bánásmód is írja emberséges. A család is elégedett a tartalmukkal. Lajos bácsi is azon a nézeten van, Isten idáig apámmal volt, s figyelmeztetett a mindennapos imádságra, hogy továbbra is gondot viseljen rá, mivel mindnyájunk fölött ő rendelkezik a hatalmával. Vili bácsi meg arról biztosított, most már amúgy is csak egy rövid átmeneti időszakot kell még valahogyan kihúznunk, mert, amint kifejtette, a szövetséges hatalmak partra szállása a németeknek most már végérvényesen megpecsételte a sorsát. Mostoha anyámmal is minden nézetkülönbség nélkül tudtam kijönni ez idáig. Ő meg épp ellenkezőleg lustálkodni kénytelen. Intézkedtek, ugyanis be kell zárni az üzletet, mivel hogy nem űzhet kereskedést, akinek nem tiszta a vére. De hát úgy látszik, apámnak szerencsésen vált be a kártyája, amit sütőúrra tett, s így aztán ő minden héten hűségesen elhozza, ami mostoha anyámat illeti, a nála lévő telepünk hasznából, úgy, amint még apámnak megfogadta. Legutóbb is pontos volt, és takaros összeget számlált az asztalunkra, úgy láttam. Most a anyámnak kezet csókolt, s hozzám is volt pár barátságos szava. A főnök úr hogy létéről is részletesen tudakozódott, mint rendesen. Már éppen búcsúzkodni készült, amikor még az eszébe jutott valami. Egy csomagot vett ki az irattáskájából. Kicsikét feszélyezett volt az arca. Remélem, nagyságos asszonyom így szólt, jól jön a háznál. A csomagban zsír, cukor és más efféle volt. Gyanítom, a fekete piacról hozhatta, talán mert bizonyára ő is olvashatta az intézkedést, hogy zsidó személyeknek ezentúl kisebb adagokkal kell beérniük az élelem ellátás területén. Most anyám először szabadkozni próbál, de hát Csütő úr igen erősködött vele, és ő végül is nem kifogásolhatta figyelmességet természetesen. Mikor magunk maradtunk, engem is megkérdezett, én szerintem is helyesen cselekedette vajon, hogy elfogadta. Úgy találtam helyesen, mert hiszen nem bánthatta meg Sütő urat azzal, hogy nem fogadja el. Utóvégre is csak jót akart. Neki is ugyanez volt a véleménye, és azt is mondta, úgy hiszi, apám is helyeselni az eljárását. Csak ugyan, magam se hinném másként. Különben is, ezt ő jobb szokta tudni nálam. Anyámat is elmegyek meglátogatni minden héten kétszer, a nékijáró délutánjaimon, mint rendesen. Ő vele már több a gondom. Amint ugyanis apám előre megjövendőlte, tényleg, sehogy se képes belétörődni, hogy mosta anyám mellett a helyem. Azt mondja, ő hozzá, az édesanyámhoz tartozom. Hát én úgy tudom, apámnak juttatott a bíróság, s ilyen formán bizony az ő döntése az érvényes. Viszont anyám most vasárnap is arról faggatott, hogy én hogyan akarnék élni, mert ő szerinte meg egyedül csak is az én akaratom a fontos, meg az, hogy szeretem-e őt. Mondtam neki, hogy ne szeretném. De anyám elmagyarázta, szeretni annyit tesz, hogy ragaszkodunk valakihez. Márpedig ő úgy látja, mostoha anyámhoz ragaszkodom. Próbáltam vele megértetni, tévesen látja, hiszen végre nem én ragaszkodom hozzá, hanem mint ő is tudja, apám döntött rólam így. De ő erre azt felelte, hogy itt rólam, az én életemről van szó, erről pedig magamnak kell döntenem, továbbá, hogy a szeretetet nem a szavak, hanem a tettek bizonyítják. Meglehetősen gondterhelte jöttem el tőle. Természetesen nem engedhetem, hogy még valóban azt tartsa rólam, nem szeretem, hanem hát másrészről viszont azt se tekinthetem egész komolynak, amit az én akaratom fontosságáról mondott, meg arról, hogy a magam dolgában kellene döntenem. Végtére is ez az ő vitájuk. Ebben pedig feszélyező dolog volna ítélkeznem. Meg aztán különben is. Nem lophatom meg apámat, sozá épp most, mielőtt szegény a munkatáborban van. De azért mégiscsak kényelmetlen érzéssel szálltam villamosra, mert persze, hogy anyámhoz ragaszkodom, és természetesen bántott, hogy ma sem tehettem érte semmit. Lehet, ez a rossz érzésem voltán az oka, hogy nem nagyon siettem elbúcsúzni anyámtól. Még ő erősködött, késő lesz. Tekintve, hogy sárga csillaggal este csak 8 óráig szabad mutatkozni az utcán. Elmagyaráztam azonban néki, hogy most már az igazolvány birtokában nem szükséges minden egyes szabályt, hogy rettentő szigorúan vennem. A villamoson mindamellett mégis a leghátulsó pótkocsi, leghátulsó tornácára kapaszkodtam, rendesen az idevágó előírás szerint. Körülbelül 8-ra járt, amikor hazaértem, s habár még világos volt a nyári este, némelyik ablakra már is kezdték rácsukni a fekete meg kék színű táblákat. Mosta anyám is türelmetlenkedett már, de ő is inkább csak szokásból, hiszen végre nálam az igazolvány. Az estét, mint rendesen Fleischmannéknál töltöttük. A két öreg jól van, továbbra is sokat vitatkoznak, de azt ők is egyformán helyeselték, hogy dolgozni menjek, ők is az igazolvány miatt természetesen. Kissé még össze is különböztek buzgalmukban. Mosta anyámmal ugyanis nem vagyunk járatosak Csepel irányában, s első alkalommal így tőlük kértünk útbaigazítást. Az öreg Fleischmann a helyi érdekű villamost indítványozta, Steiner bácsi azonban az autóbusz mellett volt, mert ennek mondta közvetlen az olajtelepnél a megállója, míg ellenben a villamostól még gyalogolni kell. És mint azóta bebizonyosodott, ez így is van. De akkor még nem tudhattuk, s Fleischmann bácsi igen bosszankodott. Mindig magának kell, hogy igaza legyen, zsémbeskedett. Végül is a két kövér feleségnek kellett közbeavatkoznia. Anna Máriával sokat nevettünk rajtuk. Ővele különben némiképp sajátságos helyzetbe kerültem. A tegnap előtt péntek éjszakai légi riadó alkalmával történt az esemény, a légoltalmi óvóhelyen, pontosabban az onnan nyíló egyik elhagyatott félhomályos pincejáratban. Eredetileg csupán annyit akartam neki megmutatni, hogy innen érdekesebb követni, ami odakint történik. De amikor ugye egy perc múlva csak ugyan közelebbről is meghallottunk egy bombát, akkor meg egész testében reszketni kezdett. Jól éreztem, mivel én belém kapaszkodott rémületében. Karja a nyakam körül volt, az arca a vállamba fúrva. Aztán már csak arra emlékszem, hogy a száját keresgéltem. Langyos, nedves, némileg tapadós érintés elmosódott élménye maradt meg bennem. No, meg egyfajta derűs csodálkozás, mert mégiscsak ez volt az első csókom egy leánnyal, s amellett épp akkor nem is számítottam rá. Tegnap a lépcsőházban azután kiderült, hogy ő is igen meglepődött. A bomba volt az oka az egésznek, így vélte. Lényegében igaza is volt. Majd azután ismét megcsókoltuk egymást, és akkor tanultam meg tőle, miképpen tehetjük maradandóbb emlékezetűvé az élményt, annak révén, hogy a nyelvünket is hozzájuttatjuk ilyenkor egy bizonyos szerephez. Ma este is voltam vele a másik szobában, hogy megnézzük Fleischmannék díszhalait, a halakat ugyanis valóban máskor is gyakran megszoktuk tekinteni. Most persze nem egész csupán ezért mentünk. A nyelvünket is alkalmaztuk. De hamar visszatértünk, mert Anna Mária félt, a bácsiáik még megneszelhetnek valamit. Később, beszélgetés alatt, egy és más érdekességet is megtudtam tőle a rám vonatkozó gondolataiból. Elmondta, nem képzelte volna, hogy egyszer még mást is jelenthetek neki, mint pusztán csak jó barátot. Amikor megismert, eleinte csak amolyan kamasznak látott. Később elárulta, jobban is megfigyelt, és bizonyos megértés is ébredt benne én irántam, talán így gondolja, a szüleinkkel való hasonló osztályrészünk folytán, s egyik-másik megjegyzésemből arra is következtetett, hogy némely dologban egyforma a gondolkodásunk. De hát ennél akkor még semmivel sem sejtett többet. Eltűnődött kissé, mennyire furcsa ez, s azt is mondta. Úgy látszik, így kellett történnie. Különös, már-már szigorú kifejezése volt az arcának, sem is vitattam a nézetét, habár inkább értettem egyet azzal, amit tegnap mondott, hogy a bomba volt az oka. De persze semmit se tudhatok, s úgy láttam, ő neki így jobban tetszett. Aztán hamar elbúcsúztunk, hisz holnap dolgozni kell mennem, s ahogy a lánnyal kezet fogtam, a körmével éles kis fájdalmat okozott a tenyeremben. Megértettem, a titkunkra célzott, s mintha azt mondta volna az arca, minden rendben. Hanem másnap meglehetősen különösen viselkedett. Délután ugyanis, miután hazajöttem a munkából, s előbb megmosdottam, inget meg cipőt váltottam, és nedves fésűvel a hajam is rendbe hoztam. A nővéreknél jártunk, mert Anna Mária időközben már elvégezte a náluk való bemutatáson, még a régebbi terve szerint. A mamájuk is szívélyesen fogadott, a papájuk munkaszolgálaton. Tekintélyes forma lakásuk van, erkéllyel, szőnyegekkel, pár nagyobb, s egy külön, kisebb szobával a két leány részére. Zongorával, számos játékbabával és egyéb leányok szájíze szerint való holmival van berendezve. Többnyire kártyázni szoktunk, tehát a nagyobbik nővérnek ma nem volt hozzá kedve. Egy gondjáról kívánt előbb beszélni velünk, egy kérdésről, amely mostanában igen foglalkoztatja. A sárga csillagja okoz tudnélik egy bizonyos fejtörést néki. Tulajdonképpen az emberek tekintete ébresztette rá a változásra, mert úgy találja, hogy az emberek megváltoztak az irányában, és azt látja a tekintetükben, hogy gyűlölik őt. Ma délelőtt is így vette észre, mielőtt a mamája megbízásából bevásárolni járt. Tehát én úgy hiszem, némileg túlzó módon látta. A magam tapasztalata legalábbis nem pontosan ez. Így például a munkahelyen is akadnak a kőműves mesterek közt, akikről mindenki tudja, hogy nem állhatják a zsidókat. Velünk, fiúkkal azonban mégis egész megbarátkoztak. Ugyanakkor azért ez még semmit se változtat a nézetükön persze. Aztán meg a péknek a példája is az eszembe jutott, s megkíséreltem elmagyarázni a lánynak, nem őt gyűlölik valójában, vagyis hát nem őt magát a személye szerint, hisz végeredményben nem is ismerhetik, hanem inkább csak az eszmét, hogy zsidó. akkor meg kijelentette, ő is ugyanezen gondolkodott az előbb, mert hogy alapjában nem is pontosan tudja, mi az. Anna Mária ugyan mondta neki, hogy hiszen ezt mindenki tudja, egy vallás. De őt nem ez, hanem az értelme érdekelte. Elvégre az embernek tudnia kell, miért gyűlölik vélte. Megvallotta, eleinte semmit se értett az egészből, és roppant fájt látnia, hogy megvetik, pusztán csak azért, mert zsidó. Akkor érezte először, hogy, mint mondta, valami elválasztja az emberektől, s hogy ő máshová tartozik, mint emezek. Azután gondolkodni kezdett, könyvekben, még beszélgetésekben is megpróbált utána járni a tárgynak, és így ismerte föl, éppen ezt gyűlölik benne. Az volt ugyanis a nézete, hogy mi zsidók mások vagyunk, mint a többiek. Hogy ez a különbség a lényeg, és emiatt gyűlölik a zsidókat az emberek. Azt is említette, mi sajátságos dolog ennek a különbözőségnek a tudatában élnie. És hogy hol egyfajta büszkeséget, hol meg inkább ami szégyenfélét érez miatta. Szerette volna megtudni, mi hogyan állunk a magunk különbözőségével, és kérdezte, mi vajon büszkék vagyunk-e rá, vagy hogy inkább szégyeljük-e. A húga meg Anna Mária nem nagyon tudták. Magam se igen láttam még idáig okot ezekre az érzésekre. Különben is az ember nem egész önmaga határozhat erről a bizonyos különbségről, elvégre is éppenre jó a sárga csillag, úgy tudom. Ezt meg is jegyeztem neki. De ő makacskodott, magunkban hordjuk a különbséget. Szerintem viszont mégiscsak ez a lényegesebb, amit kívül viselünk. Soká vitattuk ezt, nem tudom miért, hisz az igazat megvalva nem nagyon láttam a kérdés fontosságát. De volt valami a gondolat menetében, amit valahogyan passzantónak éreztem. Szerintem minden sokkal egyszerűbb. Na meg azon kívül szerettem is volna én győzni a vitában természetesen. Egyszer másszor, mintha Anna Mária is megkívánt volna szólalni, de aztán egyszer se nyílt módja, mivel hogy mi ketten már nem nagyon figyeltünk rá. Végül is egy példát hoztam fel neki. Némelyikor puszta időtöltésből már elgondoltam a dolgot, így jutott az eszembe. De meg egy könyvet, amolyan regényt is olvastam nemrég, egy koldus meg egy királyfi, kettől a különbségtől eltekintve arcra és alakra feltűnő mód, egész az összetévesztésig hasonlítottak, puszta kíváncsiságból elcserélték egymással a sorsukat, míg végül a koldusból igazi királyfi, a királyfiból meg igazi koldus nem lett. Mondtam a lánynak, próbálja magáról is elképzelni a dolgot. Persze nem nagyon valószínű, de hát végre is sok minden lehetséges. Mondjuk egész kicsin gyermekkorában történt vele az eset, mikor az ember még se beszélni, se emlékezni nem tud, s mindegy hogyan, de hát tegyük fel, valamiképp elcserélték, vagy elcserélődött egy más család gyermekével, egy oly családéval, melynek faji tekintetben kifogástalanok az iratai. Nos, ebben az elképzelt esetben akkor most az a másik leány érezni a különbséget, viselni persze a sárga csillagot is, míg ő viszont a róla való adatok révén épp olyannak látná magát, és persze mások is ilyennek látnák, mint a többi ember. Rá se gondolna, és mit se tudna az egész különbségről. Úgy láttam, meglehetősen hatott rá a dolog. Először csak elhallgatott. S lassacskán, de oly puhasággal, hogy már-már szinte érzékeltem, ketté vált az ajka, mintha mondani akarna valamit. De aztán mégse ez, hanem valami más, sokkal különösebb dolog történt. Sírva fakadt. Arcát a könyökének belső hajlatába temette, ami az asztalon volt, a válla meg egyre apró rángásokkal vonaglott. Roppant meglepődtem, hát nem ez volt a célom, amellett a látvány maga is valahogy összekavart. Próbáltam fölébe hajolni, s a haját, a vállát, meg kicsi a karját is megérintve kérlelni, ne sírjon. De ő elkeseredetten, s mindegyre elcsukló hangon olyasfélét kiáltott, hogyha a magunk tulajdonságának semmi része benne, akkor mindez csak puszta véletlenség, s hogyha ő más is lehetne, mint akinek lenni kényszerül, akkor az egésznek semmi értelme, s hogy ez oly gondolat, amit ő szerinte nem lehet elviselni. Zavarban voltam, és én voltam a hibás, tehát nem tudhattam, hogy ez a gondolat ennyire fontos lehet néki. Már szinte a számom volt, hogy így szóljak, ne törődjön vele, hisz az én szememben mit sejlent mindez, én nem vetem meg a fajtájáért. De mindjárt éreztem, ezt azért kicsit nevetséges volna mondanom, és ezért aztán nem is mondtam. Csak hogy mégis, bántott, hogy nem mondhattam. Mert abban a pillanatban valóban ezt éreztem, egész függetlenül az én helyzetemtől, hogy azt ne mondjam szabadon. Bár persze lehetséges, egy más helyzetben talán a véleményem is más volna. Nem tudom. Azt is beláttam, hogy nincs módomban kipróbálni. Mégis valahogy veszélyezett ez. És nem pontosan tudom mi okból, de most először történt velem, hogy olyasmit éreztem, ami azt hiszem csak ugyan egy kissé a szégyenkezéshez hasonlított. De arról már csak a lépcsőházban szereztem tudomást, hogy ez az érzésemmel viszont Anna Máriát bántottam meg, úgy látszik, akkor történt ugyanis, hogy furán viselkedett. Szóltam hozzá, nem is válaszolt. Próbálta megfogni a karját, de kitépte magát a kezemből, és ott hagyott a lépcsőn. Másnap délután is hiába vártam a jelentkezését. Így azután én sem mehettem a nővérekhez, mert hát idáig mindig együtt mentünk, és ők bizonyára kérdezősködtek volna. Meg aztán különben is. Most már inkább beláttam, amit a lány vasárnap mondott. Este Fleischmannéknál már megjelent. De először még igen kimérten ereszkedett szóba velem, és csak akkor enyhült meg valamelyest az arca, mikor arra a megjegyzésére, hogy reméli jól töltöttük a délutánt a nővérekkel, megmondtam neki, nem voltam fent. Kíváncsi volt, miért nem, amire én azt feleltem, amint igaz is volt, hogy ő nélküle nem akartam. Úgy láttam, ez a válaszom is tetszhetett néki. Egy idő elteltével arra is hajlandónak mutatkozott, hogy megnézze velem a halakat, és odabentről azután már egészen kibékülten tértünk vissza. Később az est folyamán a lány már csak egyetlen észrevételt tett még az ügyről. Ez volt az első veszekedésünk, mondta.